Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengédség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A közmédia jónak lenni jó adománygyűjtő akciójával idén a baptista szeretetszolgálat munkáját az általuk fenntartott Török Bálinti Tábita gyermekhospiszház működését, illetve egy új hospiszház építését támogatja. Segítségnyújtásra nem csak pénzadományokkal van lehetőség, olyan cégek, vállalkozások jelentkezését is várják, amelyek az építkezés kivitelezésében, a készülő épület bebútorozásában segítenek, mondta Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán. Az egy hete indított kampányban eddig 8,5 millió forint összegű támogatást gyűlt össze, fogalmazott a vezérigazgató. Kiemelte, hogy a gyermekhospisz olyan szolgálat, amely gyógyíthatatlan beteg gyermekeknek és családjaiknak segít elviselni, feldolgozni és túlélni mindazt, amin keresztül kell menniük. Arra szövetkezünk a nézőkkel, a hallgatókkal és a baptista szeretetszolgálattal, hogy ezt az utat egy kicsit megkönnyítsük, emelte ki Altorjai Anita. Hozzáfűzte, a közmédia kampányainak az elmúlt 12 évben mindig a reménynyújtás volt a célja. Az illegális migráció olyan jelenséggé vált, amelynek negatív következményei markánsan láthatóak, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György azt mondta, olyan antiszemita megnyilvánulásokat tapasztalni most éppen Hollandiában, de előtte Németországban, Nagy-Britanniában vagy Franciaországban is, amilyenek 1945 óta nem fordultak elő, hozzátette. Terrorcselekmények sokasága történt, drámai módon romlott a közbiztonság. A főtanácsadó rámutatott, az ENSZ, az Európai Unió és a nemzetállamok szintjén is megérett a helyzet arra, hogy politikai döntéseket követően határozott lépések szülessenek a külső határok védelmére. A magyar példa vonzó azoknak, akik nyugtalanul vagy félelemmel telve figyelik a negatív jelenségeket, hangsúlyozta Bakondi György. A következő előttünk álló nagy feladat Magyarország gazdaságának gyors és eredményes megerősítése, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője egy a közösségi oldalára feltöltött videóban. Simicskó István azt mondta, évtizedes hagyomány, hogy a kormány kíváncsi az emberek véleményére és megkérdezi a polgárokat, hogy mit gondolnak a legfontosabb kérdésekről, milyen fejlődési irányt képzelnek el hazánknak. Hozzátette, erről szól a most meghirdetett nemzeti konzultáció is, amely már a 14. a sorban, és immáron egy demokratikus hagyomány és egyfajta hungarikum is, hiszen csak a magyar kormány kéri ki időről időre a polgárok véleményét egy-egy döntés előtt. A kormány folyamatosan a családtámogatások bővítésén dolgozik. Ezért bocsátottak társadalmi egyeztetésre egy javaslatcsomagot, amely egyszerűsíteni az otthonteremtési támogatások igénybevételét, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a Kopp Mária Intézet a családokért és népesedésért rendezvényén. Koncz Zsófia, az Európai Uniós Családpolitikai Kitekintő 2024 című kötet bemutatójának kapcsán szervezett konferencián a részletekről elmondta. A korábban új lakóingatlanra felvett csok támogatás átvihető lenne használt lakás vásárlására. Nem kellene kivárni az 5 éves tilalmi időszakot, a csok plusz esetében pedig nem kellene végtörleszteni, ha a család másik házba költözik. Továbbá meghosszabbítanák a támogatással vásárolt ingatlanba történő bejelentkezés és a jelzáloghitel csökkentési támogatás igénylésének határidejét, valamint a CSOK Plusz a múlt év végén világra jött koraszülöttek után is igényelhető lenne, ismertette az államtitkár. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás, esetleg húszállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +5 fok között valószínű, de ahol felszakad a felhőzet, ott pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Sokkal csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire vársz, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemben nézhetek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. S hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Sokkal békésebb lesz akkor a világ, ha egy napon virággá változnak a fegyverek. Talán él, talán jön, talán nincs sehol, az is lehet, nem anya szülte, csak a képzelet.
Silhouette.
Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2022-ben a Segítő Szűz Mária Egyetemi Leány Kollégium Egerben. Az intézmény 1997 őszén nyitotta meg kapuit dr. Seregély István érsek pártfogásával. Immár a 27. tanévet nyitották meg. A kollégium évről évre több mint 100 lánynak nyújt otthont, családias, modern környezetben, ahol az egyetemisták a színes programok mellett a szalézi nővérek szerető jelenlétével találkozhatnak. Mai adásunkban az ünnepségen készült összeállításunkból hallanak részleteket. Tartsanak velünk!
Mit jelent számodra itt szolgálni a kollégiumban? Mit jelent számodra az itteni élet?
Nagy Ágnes vagyok, szalézi szerzetes nővér, Segítő Szűz Mária Leányai intézményéből. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm számomra ez az ünnep, hiszen kollégiumunk 25. évfordulóját ünnepeljük a mai napon, és hát a 25 év alatt én nem töltöttem itt az időt, 25 évet a kollégiumban, viszont 5 éve vagyok itt a kollégiumban, 5 éve szolgálok itt. Nagy öröm számomra, hiszen nagy ajándék az, hogy a jó Isten felé vezethetjük a lányokat. Különösen is ajándék az számunkra, hogy amikor ide jönnek a lányok, akkor egy kicsit távol vannak a jó Istentől, egy kicsit meg kell találni a saját útjukat, meg kell találni azt, hogy merre tovább, hogyan az életben, és hogy ebben kísérni őket, segíteni őket, különösen nagy ajándék számomra. Nagy ajándék az is, amikor esetleg felnőttként elkísérhetünk pár fiatalt a szentségek felvételének az útján, hiszen talán pont ez az, amiért itt vagyunk. Azért, hogy itt még legyen lehetősége a lányoknak arra, hogy a jó Istenhez közelebb kerüljenek, hogy megtapasztalják azt, hogy az egyház az nem is egy idegen dolog számukra, hanem hogy egyre közelebb kerülhetnek hozzá. Itt még van lehetőség arra, hogyha esetleg nem ismerték az egyházat, akkor egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá, fiatalos módon, a fiatalok között, hiszen én hiszem azt, hogy nem csak mi nővérek vagyunk fontosak számukra, hanem maguk egymás között segítik egymást, és hogy egymás között élik meg a tanúságtételt, így egymást megszólítva. Fontos az, hogy a jó Isten felé haladjunk ezen az úton.
Még egy gondolatot beszéljünk a szalézi karizmáról is, hiszen annak az egyik középpontja a jelenlét. Személyes jelenléttel vagy te is itt a lányok között. Meg szoktak keresni esetleg ügyes-bajos dolgaikkal vagy lelki beszélgetéssel?
Lányok nagyon sokszor keresnek minket, és nagyon örülünk ennek. Akár egy-egy apró kis beszélgetés, egy jó tanácsot kérnek, vagy az imáinkat kérik. Különösen is van arra lehetőségük itt a kollégium keretein belül. A kápolna előtt mindig ki van téve egy kis imafüzet, amibe beleírhatják a szándékaikat, és hogy van egy biztos háttér számukra itt a kollégiumban, ahol tudják, hogy van, aki imádkozik értük, van, aki az ő szándékaikat a szívében hordozza, a jó Isten elé viszi őket, akár a szerda esti szentmiséken is, és akár tényleg így a személyes beszélgetésekben, amik nagyon fontosak, hiszen egyénileg tudjuk elkísérni a lányokat ezen az úton.
Mióta élsz itt a kollégiumban, és mit jelent számodra itt élni, itt lenni a lányok között? Mennyiben más ez szerinted az itteni élet, mint egy világi kollégiumban?
Bori Dorottya Eszternek hívnak, negyedéves vagyok, tehát 4 éve lakok itt a kollégiumban, és számomra ez a kollégium egy ilyen biztonságos hátteret nyújt, így, hogy távol vagyok a családomtól, amikor tanulok az egyetemen, de mégis egy ilyen családi környezetben vagyok itt, illetve nagyon fontos nekem a hitem megélése, és ezt úgy érzem, hogy ebben a kollégiumban meg tudom tenni, illetve meg is erősödik, hiszen a nővérek olyan sok áldozatos munkát tesznek ebbe bele, hogy számomra is ez egy ilyen alakító, formáló erő, illetve rengeteg ilyen programot szerveznek nekünk, tényleg erőn felül dolgoznak, és nagyon nagy szeretettel vannak irántunk, és ez számomra egy olyan biztonságot ad, hogy a mindennapokban is ilyen békében tudok itt lenni és végezni a dolgomat.
hogyha valaki másnak kellene ajánlani ezt a kollégiumot, aki esetleg nem ismeri egyáltalán, akkor mik jutnának eszedbe, miket mondanál el erről?
Először is a családias hangulat, az, hogy mindenki azt érezheti, hogy értékelve van, hogy figyelnek rá, törődnek vele. Ezek jutnak most így eszembe.
Köszönjük szépen!
Nagyon jó érzés itt lenni újra a kollégiumban, és leginkább az érsekatya, ahogy beszélt a szűzanyáról, ez egy nagy melegséggel töltött el a szívemet, mert nekem nagyon jó érzés volt az, hogy amikor bekerültem ebbe a kollégiumba, azt olvashattam a prospektuson, hogy aki belép egy szalézi ház ajtaján, azt a szűzanya köpenye alá veszi. És ez megnyugtató 4 év volt itt. Lelkileg sokat épültünk, és azóta is érzem a szűzanyának az oltalmát az egész életemben, a családom életében is.
A hálaadó ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, valamint jelen voltak a kollégium munkatársai és az egyetem vezetőségének tagjai is. A főpásztor homíliájában a nők egyházban és világban betöltött szerepéről beszélt, valamint kiemelte, hogy az életünkben fontos fogódzó és biztos pont a szűzanya végtelen szeretete. Az evangélium Jézus első csodájáról, a kánai mennyegzőről szólt. Ternyák Csabát hallják.
Ez a mai evangéliumi szakasz, amit hallottunk, rámutat Mária különleges hivatására az egyházban, és azon túlmenően rámutat arra a hivatásra is, ami a nőknek a hivatása a családban, az egyházban, a világban. Hogy észrevegyék azt, amit a férfiak nem vesznek észre. Sok minden van, amit a férfiak nem vesznek észre. És akkor, amikor merőben férfi alapú társadalom volt, vagy van, akkor bizony azt is tapasztalhatjuk, hogy milyen sok probléma van amiatt a világban, mert hiányzik a nőknek a szeme, a figyelmessége, akik észreveszik azt, amit a férfiak sajnos képtelenek észrevenni. Hát például ebben a lakodalomban, amiről ugye beszámol a mai evangélium, hát senki nem vette észre, hogy fogytán a bor. Márpedig hogy néz ki egy lakodalom, hogyha mindenki színjózan? Hát kell azért ott egy picit fogyasztani a bort, és hát Mária észrevette, és Mária vette észre. Nem az apostolok, nem Jézus, nem a férfiak vették észre. Mária észrevette, hogy fogytán a bor. És aztán hát ziadalom keletkezett, hogy akkor mit csináljunk, és akkor azt is Mária vette észre, arra is ő hívta fel a figyelmet, hogy ne kapkodjatok össze-vissza, de tegyétek azt, amit ő mond. Tegyétek azt, amit Jézus mond. Ha azt teszitek, amit a fiam mond, akkor minden rendben lesz. És azért ezek a mondatok, hogy észrevette, tegyétek, amit mond, ezek végig hullámzanak az egész kereszténység történelmén, egészen mind a mai napig. A mai ünnepnek a tartalma éppen arra mutat rá, hogy Mária a keresztények segítsége a legnehezebb időkben, akkor, amikor az európai kereszténység nagy veszedelemben forgott, akkor Mária volt az, akit segítségül hívtak, őhozzá imádkozták a rózsafüzért, már 5. Szent Pius pápa a lepantói ütközetnél, ahol a győzelmes királynőt hívták segítségül, és ő segítette a keresztényeket a nehéz küzdelemben és csatában. És aztán később Buda visszafoglalásakor, vagy amikor 7. Pius pápa ideje alatt Napóleon seregei ostromolták a Vatikánt, Mária volt az, aki segített. Hogy gondoljunk a történelmünkre, a saját történelmünkre. Amikor Szent István király érezte azt, hogy közeleg a élete vége, és nem volt örököse, hát akkor kire bízta az országot? Máriára. És azóta Mária a mi pátrónánk. Úgy ismernek bennünket a világban, hogy a szűzanya a magyarok legfőbb oltalmazója. Patrona Hungariae, Magyarország fő védnöke, fő védője, patronája. És utána nagyon sokan, sok nép hasonlót tett, de Szent István király volt az első történelmileg, aki Szűz Máriára, Jézus anyjára bízta az országát, nemzetét, népét. És hát amikor az elmúlt napokban a munkatársaimmal Krakkóban és Krakkó környékén zarándokoltunk, hát akkor rácsodálkoztunk arra, hogy a lengyel népben milyen mély Mária tisztelet él, és milyen mély vallásosság. Ahhoz képest, hát mi olyanok vagyunk, mint akik elhagytuk őseink hitét, és mindenfele csámborgunk, mint nép, nehezen találunk vissza igazi eredeti értékeinkhez, a biztos útra. Ugye keressétek, már az ószövetségi proféták mondták, keressétek a biztos ösvényeket, a biztos utakat, amelyek elvezetnek a célhoz. És hát ilyen biztos útra vezető intézmény, ez a hivatása, ez a kollégium is. Ahol megtaníthatják a lányok egymásnak, meg a nővérek a lányoknak, meg az atyák, akik itt teljesítenek szolgálatot, hogy melyek a biztos utak. Én nem tudom, valaki próbálkozott-e már a lányok között sziklamászással. Én fiatal koromban próbálkoztam. Hát bizony, nem egy könnyű mesterség az, és meg kell tanulni. Meg kell tanulni azt, hogy hogy hová lépsz, minden lépésedet előre ki kell számítani. És vannak biztos fogódzók. Tehát van olyan, hogy előtted már ott sokan másztak, és az a kő, az biztos, abban megkapaszkodhatsz. A másikra ráteheted a lábadat. És mindig három biztos pontnak kell lenni. És akkor utána nem hogy egyszerre több végtagunkkal is mozgunk. Mindig csak egyel, hogy legyen biztos pont a lábad alatt. És valamiképpen az életben is ilyen van, hogy kellenek biztos fogódzók. Ha az életünkben nincsenek biztos fogódzónk, akkor nagyot lehet esni. Nagyot lehet esni. Ha szerencsések vagyunk, vagy ha van egy háló, vagy ha van egy baráti társaság, vagy ha van egy kollégium, amelyik megvéd, akkor talán nem kerülsz bajba. De baj is lehet a vége. És az élet olyan, mint egy sziklamászás. Bizony tele van veszélyekkel. És Mária nekünk ebben is segítség, ebben is oltalom. Ezért, amikor a szűzanyára úgy tekintünk, mint segítőre, a keresztények segítsége, akkor nem csak úgy általában gondolhatunk arra, úgy, mint nép, vagy úgy, mint közösség, hanem magánszemélyként is, hogy Mária az én segítőm is. Nem véletlenül a régi imádságokban hogy fohászkodtak az emberek, és olykor ez jusson eszünkbe, mi is ezt a három nevet hívjuk segítségül. Jézus, Mária, Szent József, segítsetek! Amikor bajban vagyunk, hívjuk az ő segítségüket, és Mária segít. Csodálatos az az imádság, amelyet a rózsafüzérben olyan sokszor, 50-szer megismétlünk, ha egy teljes rózsafüzértel imádkozunk, egy 5-10-eset. 50 alkalommal hívjuk őt segítségül, kérjük, hogy segítsen minket. És ez nem csak a nőknek a kiváltsága, a férfiak is tudják a rózsafüzért imádkozni, mi is imádkozzuk a rózsafüzért, mert a szűzanya mindannyiunkat segít, úgy tekintünk rá, mint mennyei édesanyánkra. Ezzel együtt is, amit elmondtam, azt érzékelte, Krakkóról beszéltem az előbb, Szent II. János Pál pápa, aki ugye Krakkóban volt érsek, hogy a nők valamiképpen nem kapják meg a mai társadalmakban, talán az egyházban sem, biztosan, és a Ferenc pápa figyelemmel van erre, és érzékelhetjük azt, hogy milyen nagy elmozdulás van az egyházon belül is, a tekintetben, hogy a nőknek a hivatására, a nőknek a feladatára, a nőknek a méltóságára egyre inkább ráirányítsuk a figyelmet. Miért mondtam, hogy Krakkó? Ugye tudjuk mindannyian, Szent II. János Pál pápa Krakkóból érkezett Szent Péter székébe. És ő volt az, aki első feladatai között, még az ugye 25 évig vezette a katolikus anyaszentegyházat, és 9 évvel, 10 évvel a szolgálata kezdete után 1988-ban egy fantasztikus enciklikát írt, amelyet én mindenkinek figyelmébe ajánlok, a lányoknak a figyelmébe, mert meg lehet tanulni belőle azt, érdemes legalább egyszer elolvasni, hogy mi a női méltóság. Mulieris dignitatem, ez a enciklikájának a címe. Egyébként a női méltóságról szól, és interneten is elérhető. Nem olyan hosszú, néhány tíz oldal, viszonylag hamar el lehet olvasni. Nagyon mély gondolatok vannak benne, és megtanítanak bennünket azokra a fogódzókra, azokra a lényegi elemekre, hogy hol van a női méltóságnak a gyökere. Melyek azok a női hivatásnak, melyek azok a mozzanatai, melyek azok a területei, ahol el kell mélyítenünk a saját identitásunkat. El kell fogadni mindenek előtt a legelső, hogy fogadjuk el azt, amilyennek születtünk. Egy olyan világban élünk, amikor olyan dolgokkal bombáznak bennünket, ami korábban teljesen elképzelhetetlen volt. Hát az, hogy 2x2=4, hát az evidencia. Legalábbis sokáig azt hittük. Az, hogy a férfi, a nő meg nő, hát azt hittük, hogy evidencia. Én szerintem az. És én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, mindenki evidenciának tartja. Ugyanis ha nem tartjuk annak, ha az alapkérdéseket, az alapdolgokat megkérdőjelezzük, akkor a saját életünk alapjait, azt a fát fűrészeljük, amelyiken a fészkünk van. Tehát ezek olyan dolgok, amiket nem lehet csak úgy véletlenül elfogadni, azt, hogy én nő vagyok, azt, hogy én férfi vagyok. Ezt tudatosan el kell fogadni. És ki kell fejleszteni magunkban azokat a tulajdonságokat, azokat a jó tulajdonságokat, készségeket, képességeket, amelyek egy nőre jellemzőek, vagy amelyek egy férfira jellemzőek. Fogadjuk el, és tegyük magunkévá. Az, hogy emberek vagyunk, hát ezen azért, mert ez a következő kérdés, hogy emberek vagyunk. Igen, akkor legyünk emberek. Ugye, most beugrik én nekem hirtelen, nem is tudom, hogy melyik költő írta, a Petőfi persze. Ha férfi vagy, légy férfi, ne hitvány, gyönge báb. Most itt a hölgyeknek mondom, a lányoknak. Mert hát ugye azért azt tapasztaljuk, hogy a férfiak, mintha elnőiesednének. Akkor hol marad a hely, milyen terep marad a nőknek? Hogyha a férfiak elnőiesednek, hát akkor most a nők meg férfiasodjanak. Hát inkább legyen mindenki az, ami. Legyen mindenki az, aki. Vállaljuk fel önmagunkat. És ha felvállaljuk önmagunkat, azok, akik vagyunk, például a szépségünket mindenki fedezze fel. Tehát én tudom, hogy a fiatal lányoknak olykor az gondot jelent. Túl sok energiát elvesz, hogy a külsővel foglalkoztok.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Leány Kollégium 25. évfordulóján készült ünnepről. Az adás elején a kollégiumban szolgáló egyik szalézi szerzetessel, Nagy Ágnes nővérrel, Bori Dorottya Eszter jelenlegi kollégistával és Lomski Szabó Mária volt növendékkel beszélgettünk. Az adás második felében az ünnepi szentmisén elhangzott szentbeszéd szerkesztett változatából hallottak részletet. Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.
Domboszkó nekünk gyermekeidnek, az életendel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Domboszkó segíts, hogy a szeretet vezessen. Domboszkó segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életemben vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Domboszkó segíts, hogy a szeretet vezessen. Domboszkó segíts, hogy Jézust kövessen. Yeah.
Moszkó nekünk gyermekeinek, te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenról, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel, remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5-ös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok, 1950. január 16-án született Gyöngyös-Tarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
4 káplányi helye volt, gyakorlatilag minden káplányi helyen egy-egy évig teljesített, igen, szolgálatot. Mezőkövesd, Jézus szíve plébánián, igen, Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is.
Így van.
Polgáron 2 évig volt
ott
káplán.
2 évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végiggondolni az életet? No, azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végiggondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondta volna, hogy az nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akire úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha máshogyra helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesdre nem lehetett abban az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy 2-3 nővére ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagában jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor az abból a találkozásból más helyzetbe jó gondolata támad, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maguk a települések óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberekkel, ez nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, meg én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk, ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebből veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem is volt.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, nekem mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek, vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem titkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak. Sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kihagyni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tiszaőrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a káplánok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Tiszaőrs az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. Azt akkor kineveztek oda plebánosnak. A falu menőhely volt, a Tiszaőrs is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között, tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaőrs a kassai káplánnak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káptalan gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva két legcsúfobb épület volt, a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Azt anyanyám nem találtak még. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak még, olyan elhagyatott özé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki. Hát akkor már ott laktunk, meg én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is épített.
A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van a templomban. Ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer-háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni, úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkörnyék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, az tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helyben lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért meg tud csinálni sok mindent, meg minden, és azt mondták, hogy vállaljam el a plebániát, mert úgyis megcsinálom. De nem vállaltam, mert még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plebániát, akkor még az végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként, hát erre nekünk meg volt a segítségem. Még most is működhetek, ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tisza őrsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, de közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a jóistenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást, mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya, rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hitoktatást a 4 év alatt. A templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha lesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még olyan, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-ben kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafülednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigart, mert az volt a szomszédfalú. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták víz, az nem tudott autót vezetni. Mondom, azt csinálom, de nagyon jó volt így a 2. Őrsön laktam, még örvény. Azt mondták az örvények, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Most ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról, hetünk reggel, köd van a szobában. Hú, mondom, hát nem jó van. És ott volt, akkor mit csináltam, akkor ott volt. Irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de ott nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre. Nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a kilódás az elment teljesen júniusig. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szemembe, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt, tehát 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Az 1-2-re beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-ben, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Azt szépen a lézerrel, azt nem tudom másképpen mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi magyar rossz volt, hogy azzal már nem tudott mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat. Azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe, október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az hogy az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni, mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami, és jártam ott azt a határrészet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-ben, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem, az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne, nem tudok olvasni. Az is beérzett. Hol irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben, hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert mit, nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi miseszöveget, hogy hát tudjak misézni otthon csak magam.
Hatalmas akarat erő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem a irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert valami szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben, akkor plébános, mert öregból nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, hogy jó, elkezdtem, és akkor ment. A szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam, mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne, hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette, hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járja, meg utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a miserészeket, amelyik úgy gondolta, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És úgy, akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozsmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok. Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig. A napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentlecke még olvasmány, csak pár darabban, hogyha nincs senki.
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papi Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.